Két dolgot mindenképp szeretnék előlegezni. Az egyik az, hogy a tudománytörténetnek a nagy pillanatai, azok nem köthetők annyira fix dátumokhoz, mint a mondjuk a Bastille bevétele, vagy a bármelyik nagy történelmi esemény, amelyik mondjuk úgy köthető egy fix dátumhoz. Tulajdonképpen igen, 1921-et úgy is ismerjük, mint Einstein általános relativitás elméletének a megjelenése. Vagy itt is vannak azért úgy dátumhoz köthető történetek, de itt nagyon fontos az előtt lévő pár év, amikor a gondolatok mozgásba lendülése mondjuk úgy eléri azt a kritikus tömeget, hogy egy új forradalmi elmélet kell föllépjen, és az utána következő 10 év is általában fontos, amíg a szellemi elit elfogadja azokat az új gondolatokat. Ezért jó, hogy évtizedekben beszélünk, mert így már lehet tulajdonképpen tudománytörténetet, és be tudjuk a kereteket lőni minden szempontból, térben és időben is. Tehát ezért jó ez az évtizedes felosztás, és örventem ennek. A másik történet az, hogy természetesen az időkeret miatt itt csak megkaparjuk a felszínt. És én igen, próbáltam objektív lenni, de azért ez a beszélgetésünk, illetve ezek a csúcsai a tudománynak, ami minden évtizedben órákat lehetne beszélni természetesen, hogy miket hoztak létre a megagyak. És akkor még ott vagyunk, hogy ez még csak a fizika, ami most hirtelen eszembe jutott, de még ott van mellette a számtalan más tudományterület. Mondjuk a matematika történetét azt inkább vágyfülűek szeretik. A többi tudományok, az orvostudomány, a bármelyiket is vesszük, ott is óriási eredményeket értünk, vagy technológiánk, az informatikai robbanás, tehát mindenben voltak óriási eredmények, de azért ez az én utazásom lesz, az én időutazásom, személyes időutazás, lesz egy kicsi elfogultság benne, lesz egy kicsit az is, hogy én legtöbbször azért a fizika az, amelyik fizika, kozmológia, csillagászat, amelyiket én előtérben helyezek. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy elhanyagoltam pár eredményt, vagy nem említettem meg minden eredményt, erről is elnézést kérek, de tulajdonképpen mondom, ez egy személyes történet, és én azokat fogom érinteni elsősorban, amelyeket én úgy látom, hogy a legnagyobb eredmények ezekben a korokban. Szeretnék valamennyire előrevetíteni dolgokat majd az utolsó blogba, és ott el fogunk jutni oda, hogy mi az, amikre esetleg még lehet számítani a közelbe, és az egyik az biztos az lesz, hogy a világűr meghódítása. És ez az 50-es években kezdődött el. A hidegháborúnak egyfajta, ha nem is egyenes következménye, de benne volt, mert tulajdonképpen egy óriási versengés kezdődött el minden téren a két nagy hatalom között. Ez megnyilvánult gazdasági, politikai, hadi, és igen a tudományba is. Sőt, még a sportba is, vagy a kultúrába is, mert mindenbe versenyeztek. Az oroszok mindig tudtak meglepetéseket okozni. Tulajdonképpen még az 50-es évektől a 80-as évekig, vagy a 90-es évekig nagyon gyakran megtörtént, hogy az amerikaiak, vagy az angolok, vagy a nép, bárki, a nyugat nagy csinálatával úgymond jött egy felfedezéssel, és kiderült, hogy az oroszok azt már 4 éve ismerik. Csináltak óriási baklövéseket is, biológiában, fizikában is, de ragyogó eredményeket értek el, és nem kommunikáltak a nyugattal, nem közöltek a nyugatnak, nem tudták, hogy mire képesek az oroszok. Volt a konstruktőrnek nevezett tábornok, illetve egy kutató, Szergej Koroljov, csak úgy hívták a konstruktőrt, legalább olyan jó volt, mint von Braun, ha nem jobb. És akkor elkezdődött mind a két oldalon a projekt, az amerikai a kicsit nyilvánosabban, és egy kicsit nagyobb hanggal jelezték, hogy ők előbb-utóbb megteszik, és akkor egyszer csak 1957-ben az oroszok bejelentették, hogy hoppá, felőttük az első műholdat, a Sputnik 1, az amerikaiak megint lemaradtunk. 2 hónappal később összeszedtek egy kiskutyát a moszkvai utcákról, egy kóbor kiskutyát beültették, persze nem volt return gomb, tudták, hogy Lajkát föllövik, nem jön vissza, de megint csak jelenthették, hogy az első élőlény az űrben. 2 évre rá, 1959-ben megint csak megcsinálták az első holdra szállást, természetesen csak gép szállt le, egy szonda szállt le, ott is nem volt még az se, hogy nem is fékezték, tehát ők belelőtték a holdba, mint egy bombát. Az oroszok tulajdonképpen a 69-es holdraszállásig mindenben megelőzték. Az első űrséta az orosz volt, az első női űrhajós Csereskova orosz volt, Gagarin 1961-es repüléséről ne is beszéljünk. A Venyera már 1959-ben megközelítette a Vénuszt. Az amerikaiak még föl se lőttek egy rakétát, ők már a Vénusz körül kóvályogtak. Tehát az oroszoknak ez a kezdeti fölénye nagyon sokáig kitartott. Óriási meglepetés volt a nyugati világ számára, és ezért Kennedy hirdette meg és vette kézben nagyon erősen a hold programot, és ebben az egyben sikerült az amerikaiaknak. Utolsó pillanatban kapták össze magukat, de ez már a jövő évtized. Tehát ebben az évtizedben az egyik meghatározó lépés mindenképp az volt, hogy elkezdődött a világűr meghódítása. A másik szerintem szintén ugyanilyen fontos történet az a DNS 2 spiráljának a felfedezése. Mindenképp a biológia, de nem csak az egész szellem és tudománytörténetnek az egyik legnagyobb pillanata, és itt egy nő is szerepelt. Francis Crick és Watson fantasztikus molekuláris fizikusok voltak, nagyon értették azt, hogy a kötések hogy állnak össze, nagyon értették azt, hogy épülnek föl a molekulák, nagyon értették azt, hogy állhat össze akár egy molekulalánc, de tulajdonképpen nem volt semmi kézzelfogható anyag a kezükbe. Rosalind Franklin tökére fejlesztette a krisztallográfiának a tanulmányozását, és egy olyan fényképészeti eljárást dolgozott ki, amelyikben ő volt a világon a legjobb, és ő volt az első, akinek a fényképein megjelent a hélix, a kettő spirál alakzat. Ez a két mérnök tulajdonképpen megszerezte, mondjam így, nem mondjam, hogy ellopta, mert az kicsit lehet, hogy meredek, de megszerezte Franklinnek a fényképeit. Elkérték egyszerűen az asszisztensétől, aki oda is adta. Fölsejlett a fotográfiákon a kettő spirál, akkor megnézték, hogy azt a fizika-kémia törvényei megengedik-e azt a formációt és azt az alakzatot, és amikor rájöttek, hogy igen, és mennyi mindenre magyarázatot ad ez a szerkezet, akkor megjelentették a korszakalkotó és forradalmi cikküket, amiben meg sem említették Rosalindet, Franklint, és Nobel-díj átadásán sem. Tehát, hogy tulajdonképpen igazából ki lett semmizve. Nagyon röviden minden évtizedből ki szeretném emelni a kedvenc Nobel-esemet. Én általában jobban kedvelem az elméleti gondolkodókat, viszont ebben az évtizedben mégis a három mérnök mellett tettem le a voksomat. Willy Shockley, John Barden és Walter Bretton, ők voltak, akik a tranzisztornak a felfedezésért és kidolgozásáért kaptak Nobel-díjat. Ez megint csak egy olyan technikai forradalmat indított el, amelyiknek az élvezői vagyunk a mai napig. És még egy dátumot azért mindenképp meg szeretnék említeni, 1955-öt, amikor meghalt nekem a legnagyobb kedvencem Einstein. Einstein nekem tényleg egy olyan figura, aki tudós is és emberként is nagyon közel áll hozzám. Göddel volt a legjobb cimborája, napi rendszerességgel sétáltak nagyokat a Princetoni parkban, és nagyon szívesen ott lettem volna harmadikként én is.